Héten eljátszottam ugye a számokkal, hogy az előbb a Ferihegyi reptérről beszéltünk, és az a szóbeszéd által emlegetett 4 milliárd euróról. Most itt van egy méretes jegybanki veszteség, tehát ez, csak ez a két tétel, mondjuk, hogyha nem vennénk meg a repteret, és nem bukott volna ekkorát a jegybank, akkor 2500 milliárd forinttal lennénk beljebb. De hát ez csak ilyen számmisztika játék a számokkal. Megnézzük, hogy mi az, ami összehozza egy jegybanki veszteséget, mikor az ilyen mértékben 100 milliárd forint ugye az első fél évi vesztesége a jegybanknak, hogy ez miből tevődik, vagy ki állja a cekket.
Hát mi az, már hogy... korábban is a forint, volt magas a kamatszint is korábban, de a közelébe se, tehát még a tizede is sok volt, hogy mitől szállt el ennyire a jegybanknak a vesztesége.
És mi történik akkor, amikor veszteséges a jegybank? Kifizeti a számlát, Beke Károlya, a Portfolio.hu elemzője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hogy jön össze ez a méretes veszteség egy jegybanknál?
Ugye az MNB veszteségének szinte teljesen az oka az a magasabb kamatfizetés volt. Ugye emlékezhetünk, hogy tavaly októberben kellett ugye extrém szintre emelni a kamatot a jegybanknak 18%-ra, és hogy miért okozott ez most talán nagyobb veszteséget, mint a korábbi hasonló időszakokban, arra pedig az a válasz, hogy a bankrendszernek nagyon nagy a többletlikviditása, és ezt a többletlikviditást ezt a jegybanknál kötik le. Uh-huh. Tehát, hogy igazából két problémája van a jegybanknak, az egyik az a magas kamat, a másik pedig az, hogy ezt a magas kamatot egy nagyon jelentős többletlikviditásra kell kifizetniük.
Ez mit jelent a többletlikviditás? Ez konkrétan az, amit Nagy Márton is kritizált, hogy nem hiteleznek, és ahelyett berakják, és köszönjük szépen, akkor a jegybankod adja ezt a hatalmas kamatot nekik?
Igen, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy nagyon jelentős összegen ül a magyar bankrendszer. Lehet őket kritizálni, hogy miért nem hitelezik ki ezt az összeget. Én azt gondolom, hogy azért az elmúlt hónapokban itt inkább a hitelkereslettel volt a probléma.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy ők nem helyezik ki, vagy pedig nem mennek érte a lakosság, a beruházók, a vállalatok, tehát hogy nem, nincs rá kereslet. És akkor inkább ez utóbbi.
Hát szerintem ez mindenhol úgy működik a gazdaságban, hogy a kereslet és a kínálat határozza meg. Tehát, hogy akkor van hitelezés, és akkor tud egy bank hitelezni, ha van rá kereslet, van olyan gazdasági szereplő, akár háztartás, akár vállalat, aki hitelt akar felvenni, fejleszteni akar, beruházni akar. Most nem ez a helyzet van itt a magas inflációs környezetben, most inkább az a helyzet van, amikor mindenki egy kicsit óvatos.
Tehát mindenki behordja a pénzét már, mint a bankok, a kereskedelmi bankok a jegybanki betétbe, a jegybank meg elfizeti ezt a hatalmas összeget. Tehát ez az 1000 milliárd, ami egy irgalmatlan összeg, és fél év alatt jött össze veszteségként az MNB-nél, a jegybanknál, ez akkor a kereskedelmi bankoknál landol, vagy akkor a másik oldalon kinyeri ezt meg? Akkor így tennénk fel a kérdést.
Igen, ennek egy nagyon jelentős része a kereskedelmi bankoknál landol kamatbevételként. Tehát ugye a gazdaságfejlesztési miniszter is éppen ezért kritizálta a bankokat, és éppen ezért került szóba a bankadó megemelése, mert azt mondják, hogy ez az összeg, amit az állam elbukik gyakorlatilag az MNB veszteségén, ennek jelentős része a kereskedelmi bankoknál csapódik le nyerességként.
Uh-huh. És mennyi mondjuk a vállalkozók, avoknak, akiknek hitelez a jegybank, ott is van valahol nyertes?
Ugye ennek a nagyon nagy része az a kereskedelmi banki szektor, tehát aki a jegybanknál el tud helyezni betétet, azok jellemzően a kereskedelmi bankok. Ha megnézzük, hogy kik vehetik igénybe ezeket a jegybanki eszközöket, én nem tudok oda menni az MNB-hez és besétálni, hogy szeretném betenni 13%-os alapkamaton a kis pénzemet, hanem ezt jellemzően ilyen különböző tendereken keresztül a kereskedelmi bankok viszik be a fölös, lehet így fogalmazni, a fölös pénzüket, vagy ezt a fölös likviditást.
Igen, tehát akkor ez nem szűrődik át az ügyfeleire a banknak. Az érdekelne, hogy a kereskedelmi bankokon, mint közvetítőkön keresztül az ügyfelek is részesülhetnek ebből a jóból.
Hát nem nagyon. Tehát az MNB-nek pont ez volt ugye a kifogása néhány évvel ezelőtt, talán tavaly vagy tavaly előtt az MNB elég komoly kritikát fogalmazott meg a kereskedelmi bankokkal szemben, hogy hiába 15-18% az irányadó kamat, ez nem csapódik le a betéti kamatokban, és az ügyfelek nem érzik úgymond ezt a magasabb kamatot.
Uh-huh. Akkor az merül a föl kérdésként nyilván a hallgatókban, hogy, hogy akkor miért emeli föl ennyire? Tehát miért ad ilyen magas kamatot a jegybank a kereskedelmi bankoknak?
Hát ugye tavaly októberben az volt az oka a jelentős kamatemelésnek, hogy meg kellett védeni a forintot. Tehát most már gyakorlatilag mindenki, Matolcsy György is elismeri azt, hogy tavaly októberben egy árfolyamválság küszöbén volt Magyarország, és kellett egy nagyon jelentős kamatemelés, ami a forintot védte. Tehát ugye sokszor beszélünk arról, hogy ezek a carry trade ügyletek akkor tudják vonzóvá tenni egy devizát, minél magasabb a kamatszint.
Uh-huh. Tehát akkor volt a forint védelmében végrehajtott kamatemelésnek egy, ha úgy vesszük, akkor egy árulékos hatása ez, hogy a kereskedelmi bankok megköszönték szépen, és ezt a kamatot kihasználva jó nagy nyereségre tettek szert, a jegybank meg hatalmasat bukott. Most jól egyszerűsítem le?
Hát igen, nagyjából, illetve van még egy oldala a jegybanki eredménynek, az az, hogy ugye az eddigi években a jegybank jellemzően a forint gyengülésén keresett sokat, tehát ugye van ez a devizaátváltásból származó eredménye a jegybanknak, ami azt jelenti, hogy amikor az államnak devizára van szüksége, akkor a jegybank eladja neki, és drágában adja el, mint ahogy ő hozzá ez bekerült devizatartalékként, és ezen folyamatosan keresett az elmúlt években.
Mert hogy folyamatosan gyengült a forint, és mindig magasabb volt az árfolyam, amin eladott. Aha.
De idén már erősödött.
Igen, és ezen folyamatosan keresett évekig több száz milliárd forintot a jegybank, és az idei első fél évben az történt, hogy a forint akkorát erősödött, hogy már szinte eltűnt ez a nyeressége a jegybanknak. Tehát korábban több száz milliárd forint volt, most az idei első fél évben már alig 50 milliárd.
Uh-huh.
Egyébként... És ez a kettő okozta... Aha. Azt a jelentős veszteségen.
Na most, amikor a jegybank nyereséges volt, annak a pénznek mi lett a sorsa, mert Matolcsy György azért emlékezhetünk, onnan származik a szállóigévé, vált, elvesztette közpénz jellegét a dolog, hogy úgy gondolta, hogy hát akkor azt majd ő jegybanki alapítványokba teszi, meg annak majd lesz ott jó helye, de erre már, ha jól emlik, az állam is azért azt arra csapott, és akkor a költségvetésbe csatornázódott, de ez nem emlékszem, mikortól történt. Ez így volt-e, illetve hogy akkor most hogy van a kipótolási kötelező? Mit sikerült elérni az Uniónál, hogy meddig lehet a jegybanknak ilyen ekkora vesztesége?
Igen, ugye nagyjából 6-8 évvel ezelőtt volt ebből egy komoly vita, hogy mit kell kezdeni a jegybank nyereségével, amikor ezeket a Pallas Athéné alapítványokat létrehozta a jegybank. Ugye ott sem feltétlenül csak az volt a probléma, hogy a jegybank nyerességét ilyen alapítványokba szervezték ki, vagy odaadták ezeknek az alapítványoknak. Az igazi probléma az volt, hogy utólag kiderült, hogy pontosan azért, hogy nagyobb nyerességet realizáljon a jegybank, ennek érdekében a kelleténél több devizát váltotta a devizatartalékból, és ez az, ami sokaknak nem tetszett, vagy ami sokan felhúzták a szemöldöküket. Aztán az elmúlt években már azért az volt a gyakorlat, hogy a jegybank osztalékot fizetett az állam számára évi 50-100 milliárd forint nagyságrendben, tehát azért messze nem ekkora nagyságrendben, de nem lehet azt mondani, hogy amit most elbukik a jegybank, azt a korábbi években befizette már a költségvetésbe.
Uh-huh.
Hogy mikor kell ezt visszapótolni, hát ezzel kapcsolatban egy elég gumiszabályt hoztak, és erre bólintott rá az Európai Központi Bank, tehát ugye az szerepel majd az új jegybank törvényben, amit meg fog szavazni a parlament most az őszi ülésszakban, hogy tartósan nem lehet negatív a jegybank saját tőkéje, és egy átmeneti ideig engedélyezett, de az sehol nem szerepel, hogy ez az átmeneti idő ez pontosan mit jelent, hány év alatt kell visszapótolni ezt a tőkét. Én azt gondolom, hogy azért a következő években ebből még lehet vita az Európai Központi Bank és az MNB között, tehát lehet majd egy nyomás az MNB-n, hogy esetleg elkezdik sürgetni őket Frankfurtból, hogy most már azért normalizálódtak a kamatszintek, és el kellene kezdeni visszapótolni ezt a saját tőkét.
Uh-huh. Uh-huh. Az alapján, amit mondtál, az alapján azt gondolhatjuk, hogy a jegybank igazából erről nem tehet, illetve hogy ez semmilyen bizonyítványt nem állít ki a jegybank tevékenységéről, meg kellett emelni a kamatot a forint védelmében, utána pedig a veszteség az úgy képződött. Mégis látva az összeget, azért érthető az is, hogy komoly kritikák keresztüzébe került az MNB emiatt, a gigantikus bukó miatt. Erről mit lehet elmondani, hogy ez mennyire a jegybanknak a hibája? Le lehetett volna valamiképpen kerülni, vagy akár csak mérsékelni ezt a gigantikus veszteséget?
Hát, hogyha visszaemlékszünk, hogy mi történt egy évvel ezelőtt, akkor azért mondhatjuk azt, hogy itt a jegybank is követett el hibát. Mm-hmm. Tehát ugye emlékezhetünk arra, hogy szeptember végén Matolcsy György kiállt a nyilvánosság elé a kamat döntést követően, ugye ő ritkán szokott megszólalni ilyen ügyekben, de tavaly szeptember végén kiállt a nyilvánosság elé, és meglepetésre bejelentette, hogy őt idézve teszünk egy jó nagy pontot a kamatemelési időszak végére, mm-hmm. 13%-on, mert ő azt gondolta, hogy az elég lesz. És aztán 2-3 hét alatt annyira megborult a forint, hogy ott kellett utána egy azonnali 500 bázispontos kamatemelés. Tehát elképzelte, hogy ha akkor szeptember végén nem lepik meg a piacot azzal, hogy befejezik a kamatemelést, hanem mondjuk még óvatosan emelgetnek tovább, akkor lehet, hogy nem kellett volna 18%-ig emelni a kamatot, és most nem lenne ekkora a veszteség. Aha. Akkor lehet, hogy meg lehetett volna állni 15-16%-nál, vagy akár 14-nél, ezt nehéz most így megmondani. Tehát én azt gondolom, hogy ott azért követett el egy komoly stratégiai hibát a jegybank is, tavaly szeptember végén, és aztán ennek az eredménye volt a forint jelentős gyengülése. De alapvetően azt lehet mondani, hogy ez a világon mindenhol így van, és a negatív tőke sem az MNB sajátja. Tehát, hogy azért az Európai Központi Bank saját tőkéje is negatív, a Fed esetében is hasonló tendenciát látunk, tehát az, hogy itt az infláció elleni küzdelemben az egekbe kellett emelni a világon mindenhol a kamatokat, ez mindenhol hasonló tendenciát okoz, legfeljebb a mértéke az, ami kirívó az MNB esetében.
Uh-huh. És akkor itt lehet felhozni azt, hogy arra a vész kamatemelésre azért volt szükség, mert egy hónappal korábban a jegybank egy téves döntést hozott, és innentől merül föl akkora felelősség leginkább.
Igen.
Uh-huh. Világos. Okay.
Igen, én ezt gondolom.
Szuper. Karcsi, nagyon szépen köszönjük szépen. Az infókat.
Akkor várjuk a kamatcsökkentést, meg a deviza árfolyam normalizálódását, vagy további lassú gyengülését, hogy megforduljon ez a jegybanki tendencia.
Igen.
Oké, okay, köszi szépen.
Köszönöm
szép napot, szia.
Köszönöm. Nektek is, sziasztok.
Beke Károllyal, a Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk a jegybank fél év alatt összehordott 1000 milliárd forintos buktájáról.